Negyedik fejezet. Ebben az író feleleveníteni próbálja az erdei életet, amilyennek ő kisgyermekkorában látta. Nem csoda, hogy Kriza János szép verse, Erdővidék az én hazám, meg-megdobogtatja a szívemet. Ennek az erdőkoszorúzta vidéknek egy kis részecskéje az én falum is. Talán a legkisebb erdővidék 18 faluja közt. Ez a 18 falu testvérjesen oszlik meg udvarhely és háromszék között. 9-9 falu jut ennek is, annak is. Legkisebb az én falum, de nem legkisebb az erdeje. 5000 katasztrális hold a területe. Nem csak gyermekszemmel nézve rengeteg erdő ez, de rengeteg erdőnek nézem ma is. Különösen e pillanatban a nagykunság fában szegény földjén folytatván e könyvnek írását. Kicsi falum felső vége nagy hegyoldalba ütközik. Az egész oldal szántóföld, mindössze egy nagy terebélyes vadkörtefa az ormán, több fa nincs. Nyilván arra született ez a fa, hogy szemmel tartsa, őrizze a falut. Csík oldala neve a szántóföldnek, s a szélén meredeken kikanyargó út, Csík orra. Ebből sejthető, hogy ez az út Csíkország felé vezet. Mert Csíkországnak hívták nálunk felé Csíkvármegyét. Ma tréfásan, de vannak, akik komolyan állítják, hogy valaha régen a Székelyföld erésze ország volt. Ugyancsak megizzadtunk, míg kiértünk Csík orra tetejére. Három oldalról cserfaerdő koszorúzta, puszta fenség az erdőség előcsarnoka. Csík hátja a neve. Azt hinnétek ugye, hogy itt legfennebb silány zapterem. Nem jól hiszitek, mert itt minden harmadik esztendőben csudaszép búzatenger hullámzik. Egy esztendőt pihen a föld nálunk, júnyájak legelik, strágyázzák, közben háromszor megszántja a székely, ősszel acélos búzát vet belé, a második esztendő tavaszán zabot, árpát, kukoricát, pityókát, aztán következik ismét a pihenés esztendeje. Higgyétek el nekem, nincs rossz föld, csak rossz gazda. A székely pedig nem rossz gazda, szerelmese a földnek. Neked, édes anyaföldem. Itt a fensíkon, ha körülnézel, erdőnél egyebet nem látsz. A mi erdőnket félkörben karimázza egy hosszan elnyújtózkodó hegylánc, s hegylánc hátán ég felé emelkedik a Fekete hegy, a Kapus hegy, meg a Piliske. Nóta is van a Fekete hegyről. Füstöl Fekete hegy, hallig zúgása is. Ez a barna kis leányka igen-igen hamis. A Kapus hegynek kopasz a feje, csak a legtetején áldogál egy fenyőfa egymagában, mint vén ember fején egyetlen ágaskodó hajszál. A Piliske büszkén néz le Fekete hegyre is, Kapus hegyre is, a messze végtelenségbe elmerülő erdőségre. Ő itt a hegyek óriása. Az ő fején csillan meg az első hó, messze földön hirdető, jön a tél. Az ő fején barnálik legtovább egy-egy havas foltocska, amikor már rég itt a jó meleg nyár, s madaraknak, kaszás legényeknek, takaró lányoknak énekétől hangos az erdő. Fekete hegy, Kapus hegy, Piliske. Ők az őrei a kisbaconi erdőnek Csíkország felől. Ennek a három hegynek a tetejéről messze belátsz a csíkországi síkságra, honnan sűrű sokaságban mosolyognak feléd a csíki faluk apró zsindejtetős házai. Menj ki Csíkorra tetejére, az útból se jobbra, se balra ne kanyarodjál, s Csíkországba jutsz, erdőben járva véges végig. Kezdi a cserfa erdő, folytatja a bükkös, s mind föllebb és föllebb emelkedve végzi a fenyves erdő. A mi erdőnk szélén kezdődik a fenyő, hogy aztán egész Csíkországot beborítsa. Mikor még vasutak nem voltanak, a mi erdőnkön átvitte vásárra Alcsík népe a deszkát. A mi erdőnkön hajtotta a baróti vásárra a havason nőtt tulkokat s apró székely lovakat. Nagyvásárok idején mindig tele volt az udvarunk csíki tulkokkal, ökrökkel, lovakkal. Ismerős és nem ismerős emberek kértek szállást éjszakára, amire édesapámnak, mint minden székely embernek, ez volt a válasza. istené a szállás. Egész Csíkország népe a katolikus hitet vallja, Erdővidék népe, két falu, Barót, s Miklósvár kivételével, a református meg az unitárius hitet. S akár hiszitek, akár nem, a más-más hitet valló népet szíves, meleg barátság fonta össze, s fonja ma is. Édesapámnak kedves komája volt Csíkszent Simoni Kerekes András, s ez a komasság átöröklődött. Kerekes András, keresztapám uram, András nevű fia tartotta keresztvíz alá Gábor bácsi egyik gyermekét. Pápista, kálomista, unitárius, székely a más-más hit mellett vallott, s vall egy közös, egybeforrasztó hitet is. Attila volt az ősapánk. Ó, Attila, szegény népe, hová jutottál? Kívánkozik tollamra a bús sóhajtás, de elfojtom, mert köt az ígéretem. Az író feleleveníteni próbálja az erdei életet. Ne hidd, hogy a mi 5000 holdas erdőnk, erdő és semmi egyéb. Vannak az erdőben nagy területű legelők, s a lankás oldalakon, a hegyek közé csörgedező patakocska partja mentén összeszorult kaszáló rétecskék. Szent György napjától Szent Mihály napjáig a legelőkön épülnek az ökrök, a borjak, a lovak, a faluhoz közeleső részeiben a tehenek, s kaszálás után a juhnyájak is. Akkor az egész erdő legelő. Az erdő fája az én gyermekkoromban közös vagyon. Kiki annyi tüzelőt meg épületfát hord el onnan, amennyit csak bír. Maga szükségére, eladásra is. Legtöbbet az, akinek kevés a szántóföldje, de van két lovacskája, s mert hamar végez a mezei munkával, hordja a fát piacra, ebből pótolja a kenyerét. Csak később semmisül meg a régi székely törvény. Mindenkinek földbirtoka arányába szabja meg az erdő és legelőjét az új magyar törvény. Június végén, amikor a rétről betakarították a szénát, s az erdei kaszálókra került a sor, a falu népének jó fele része felköltözött az erdőbe, s búza aratásra, ami nálunk július vége táján indul meg, költözött vissza. Valóságos költözködés volt ez, de vidám s nem szomorú, mint a városi költözködés, nem is beszélve arról a költözködésről, amikor emberek ezreit költözködnek el az édes anyaföldről, komor vasúti teherkocsikban, s végezetül ezekben a kocsikban is maradnak esztendő számra. Itt éheznek, fagyoskodnak, rongyoskodnak, sírnak, keseregnek, és soha, de soha nem fogják megérteni, mi nagy bűnt követhettek el, hogy ennek hontalanság lehessen a büntetése. Igen, valóságos költözködés volt ez. A nagy szénahordó szekér derekát megrakták szénával, s e közt helyezték el a törékeny edényeket, tálat, tányért, korsót, tarisznyában kést, villát, kanalat. Széna közé ültették a puliszka főző üstöt, kisebb-nagyobb zacskóban puliszkalisztet, mindenféle főzeléket, szalonnát, túrót, hagymát, sót, s legalább egy hétre való kenyeret, akkorákat, mint egy-egy taliga kerék. Ezen a szekéren nyújtóztatták el a kaszákat, villákat, gerebjéket. S vittek pokrócot is takarónak, nem a férfiaknak, de a fejér meg a gyermeknépnek. A mi szekerünkön volt egy kicsi vánkos is, ezt édesanyám csúsztatta be a széna közé. Ugyan kinek, ha nem nekem. Rendszerint vasárnap vecsernye után mozdult meg a falu népe. Hosszú szekérsor kígyózott föl Csíkorra kanyargós útján. Csak a gyereknép ült szekéren, a nagyok, férfiak, nők a csendesen haladó szekér után mendegélnek. Búzatenger hullámzik Csíkhátján, búzatenger közt kanyarog az út, de már közvetlen előttünk az erdő, cseróriások közé hajlik át az út. Több száz esztendő viharával dacoltak ezek az óriások, köztük nem egy villám ütött. Ennek hosszú fekete utat vágott oldalán a villám, annak meg a testét oly mélyre égette, hogy barlang támadta nyomán. Két-három ember elbújhat benne. Az idők során erősen megritkult az óriások sora. Búsan feketélnek a levágott cseróriások tövei, itt-ott egy halom domborul, Sírhalom ez, sírhalma a lassanként eltemetődött óriásoknak. Messzire el lehet látni a cseróriások megritkult sorai közt. Ezért Likat ez erdőnész neve. Ide látszik balról Érces pusztája. Hosszan, szélesen elterülő fensík, csak itt-ott szomorkodik rajta egy-két öreg, szomorú nyírfa. Térdigérő füvet terem ez a fensík. Alatta húzódik meg sötéten, rejtelmesen, mély hegyszakadékba egy sűrű rengeteg, Istenkas a neve. Itt rejtőzködött Kisbacon népe a tatárjárás idején. S mert jól elrejté, Istenkasnak nevezék el. Istenkas fenekén vágtat szilajon fenyős patak, meg-megtorpanva s átugorva az itt-ott összetorlódott kőgátakon. S ihol itt van mindjárt Érces borvize, messze földön a legjobb borvizet bugyogtató. Érces borvize mélyen beásott, szűk mederben csurdogál, vörösre festve a medret is, a meder meredek oldalát is. Meredek oldalból barlangok szája vöröslik. Nyilvánvaló, hogy a vasas víz festette vörösre, de szentül hiszi a nép, hogy a hegykeble aranyat rejteget valaha régen, talán most is. Apáról fiúra szállt a mese, hogy a tenger arany volt itt, de egyszer régen, igen régen, idejöttek a magyarországiak, s az aranyat elvitték. Miféle mese ez, hogy a magyarországiak vitték el a kisbaconi erdő aranyát? Ennek a magyarázata igen egyszerű. Amikor még vasút nem hozta vitte egymáshoz a székely meg a magyar testvért, a székelynek az Erdélyországon túleső terület volt Magyarország, Erdély az Erdély. Székely testvér a magyar testvért alig-alig látta. Oly messze éltek egymástól, akár két egymástól idegen ország gyermekei. Csuda-e, ha mesét szőttek, fontak a magyarországiakról? Hiszen még ma is oly messze van Székelyország Nagy-Magyarországtól. Székelyországnak csak lassan mendegélő vasút jutott, az is jó későn, a gyors vonatok csak úgy súrolják a nyugati szélét. De csak menjünk tovább. A szekér karaván bekígyózik egy lejtős, köves úton, nagyokat zökkennek a szekerek, bizony jobb itt gyalogszerrel járni. A cseróriásoknak búcsút mondunk, itt már kezdődik a bükkerdő. Az utat két oldalt, öreg és fiatal bükkök sűrűje szegi. Ide csak delelőben süt be a nap, bepompás sétautat lehetne itt csinálni. De ez csak most jut eszembe írás közben. Tudtam én akkor is, mi az a sétaút. Havasi patakon gázolnak át a szekerek, aztán a nagy, meredek hegyen kanyarognak föl, még egy kanyarodás a bükkfaszekte úton, itt vagyunk Győrkovácsban. Ez a neve annak az erdőrésznek, ahol nekünk is, másnak is a legtöbb erdei kaszálója van. Győrkovács mellett van Bodvaj nevű vasbánya, mely sok száz esztendővel ezelőtt egy György nevű kovácsé volt. Az ő nevét örökíti meg egy több száz holdas terület. Van azonban Győrkovácsnak ága is, feje is, loka is. Ez utóbbi mélyebben fekszik a patak mentén, ezért a neve Lok. Édesapám Győrkovács ágában vert szállást. Ennek a kaszálónak két képe volt. Körös körül fák meg bokrok szekték a lankásan emelkedő kaszálót, a határán, domb tetején terebélyes bükkóriás volt ennek a kicsi szigetnek a királya. Még inkább nevezhetném mesebeli madáróriásnak, melynek szárnyai alatt egész sereg madárfióka húzódik meg. 20-30 ember húzódhatott-e faóriás alá az eső elől. Sűrű lombján egy csepp eső sem szivárgott át. Bükkóriástól néhány lépésnyire a legénység leveles ágakból sátor alakú kalibát épített nagy hirtelen, a hazúrról hozott szénával jó vastagon befötték. Ide rakták be az edényeket, az élelmiszereket, s két oldalt szénát is terítettek a földre. Ez volt az édesapám ágya, s az enyém. A többiek mind a szabad ég alatt hálnak, hatalmas tűz körül. Ki háttal, ki hassal fekszik a lobogó tűznek, míg nem aztán a nagyokat füllentő Demeter András meséin szép lassan álomba szenderülnek. A rengeteg erdőség rejtelmes sötétjében felgyúlnak, itt is, ott is a tüzek. Ha ma visszagondolok e képre, úgy vélem, így lobboghattak az áldozati tüzek ezer esztendővel ennek előtte. Az ősrégi nomád élet újkori mása ez az erdei élet. A sátrak előtt égő mágják, körülötte ülő és heverő, messziről kísértetiesnek tetsző alakok, a tűz fejénél ősz öregemberül, s mesél a honfoglalásról. Nagyokat füllentő Demeter András, tavasztól őszig juhpásztor, tértől tavaszig szabó és szűcsmester vala. Házi fekete posztóból ő szabta varta nekem az első téli nadrágot, s kurta kis zekét. A legényeknek ő remekelte a térdig élő, tulipántos juhbőrbundát. Sejthető, ugyebár, miért tettem macska köröm közé a remeklést. Hirtelen tákolás volt bizony az ő munkája. Összehányta, mint ahogy ezt a szénabogjácskákkal cselekedte. De mintha forró meleg kőre ömlött volna a kifogás, elpárolgott az ő bölcs mondásán. Minden ember bolond ember, aki jobban táncol, mint ahogy tud. Ha a falut felbundázta, átballagott Csíkországba, honnét tavaszra került csak haza, egy zacskó huszassal, meg egy zsák hazugsággal. E hazugságok közt esztendőről esztendőre ismétlődött egy arról a gonosz mostoháról, aki két mostoha gyermekét sütőlapátra ültette, az égő kemencébe belökte, ahol is azok szegények porrá égtek. Erős a gyanúm, hogy ez a hazugság a Jancsi és Juliska mese töredéke, s mint töredék is meghamisítva, mert hiszen nem a boszorkány lökte égő kemencébe a két gyermeket, hanem mindnyájunk megkönnyebbülésére a gyerekek a boszorkányt. Most is elmondta ezt a hazugságot, s édesapám nagy komolyan jegyezte meg, én hiszem, aztán körülnézett a hallgatóságon, hát ti hiszitek-e? Hisszük, hisszük, kacagtak a kaszások. De nagyokat füllentő Demeter András nem érte be Csíkországgal, bekalandozta Erdélyországot is. Hol, hol nem, valahol szerzett egy kéregető könyvecskét. Soha le nem égett templomokra kéregetett az öreg. Ahány gróf s báró volt Erdélyországban, pedig sok volt, mind felsorolta név szerint. Erről is, arról is tudott valami történetet, de különösen nagy kedvel mesélgetett Haller János uramról, a fehéregyházi grófról, a szegény emberek kegyes pátrónusáról. Szájtátva hallgattam a mesét arról a Haller Jánosról, aki József császár korában élt, s aki még a császárnak sem akart kitérni az útból. Úgy volt az nagy uram, mindig édesapámhoz mesélt, hogy befogad 6 fekete paripát aranyos, bársonyos hintajába Haller János uram. S hát, amint végigvágtat Segesvár felé, vágtat vele szembe ugyancsak 6 paripa, de mind a 6 fejér, mint a frissen esett hó. Hely, haj, ki járhat itt az én földemen 6 lovas hintón, gondolja magában Haller János uram, s hát abban a szempercben nagyot rikkant a 6 fehér ló kocsisa a Haller János uram kocsisának. Félre az útból, hé! Hó, állj meg! Kiáltott elé a kocsisának Haller János uram. Egyszerre állott meg a 6 fekete ló, mintha földbe cövekelték volna. Megállott a 6 fehér ló is. Akkor felállott János uram, s mondá, félre az útból, paraszt! Tudod-e, hogy kinek a földjén jársz? Ez a föld az enyém. E felett a föld felett enyém a nap is, a hold is, a csillag is. Enyém a lebegő ég is. Hely, Szűz Mária, Szent József, ne hagyj el! Csak feláll erre a 6 fehér ló gazdája is. Nem szól semmit, csak két felé húzza a fehér köpenyegit, s hát a mellyin, mint egy tángyér, akkora aranymondét a ragyog. De csak úgy ragyogott, hogy Haller János uramnak még a szeme is káprázott a ragyogástól, pedig egymástól jó messzire álltak. Bezzeg, hogy az aranymonétáról megismerte József császárt, Haller János uram. Illendőképpen kitért, s elszalutált mellette. Így űzte-fűzte tovább itt-ott felszedett, kicifrázott meséit a vén füllentő. Aztán egyszerre csak éreztem, hogy két erős kar szép gyöngén felemel, és hallottam félálomban, amint mondta, aludjunk, bátyám uram, aludjunk. Ez volt a becéző megszólítása. Lefektetett a szénaderékajra, fejem alatt megigazgatta a kicsi vánkost, pokróccal betakart, akárcsak édesanyám. Sűrűn ismétlődő kopogás ébresztett föl hajnal pirkadásán. Körülnéztem a kalibában, egyedül voltam. Nem az ajtón kopogtattak, mert hogy a kalibának nem is volt ajtaja. Ismerős hang volt már nekem ez az éles, zengő kopogás. Kaszájukat verték, kalapálták a kaszások. Kibújtam a kalibából. A nap még valahol a Piliske-hegy mögött készülődött világjáró, földmelegítő nagy útjára, de már lángvöröslött a keleti ég alja. Kigyúlt arccal jelenté, keljetek föl, emberek! Isten áldott napja ihol közeledik. Lám már föl is keltek. Ott ülnek sorban a bükkóriás alatt a kaszások. Bükkóriásnak földméhéből kidagadt, vastag gyökereibe beleverték a kasza üllőt, ráfektették a kaszát, s lassú, gondos kopogással haladt végig kaszapengéjén a kis kalapács. Úgy vág jól a kasza, ha becsületesen megverik, s verik is becsületesen, hogy a kasza felfeljajdul belé. A sor elején ül édesapám, mellette Gábor bácsi, aztán szép sorjában öreg kaszások. Bakó, Bonyhai, Rigó, mind a három József. A Józsefek után vékony dongájú, hosszú Gál Péter, aki mostanában hozta Csíkországból feleségét, s már nótát is csináltak róla, csúfondárosat. Csíkból hoztam feleséget, kaptam is nagy nyereséget, tehenet is hármat hoztak, de mind visszabogároztak. Befejezi a sort a mi két legényünk, Boda Sámuel és Bálint Izsák. 16 lábszár nyújtózkodik a zöld gyepen, mind a 16-on fehér posztónadrág, mintha a tél havából bükkóriás tövében itt felejtődött volna a 16 fehér csík. Nem talált a napsugár rájuk. Csak a vén füllentő nem ver kaszát, egy az, hogy nincs kaszája, más az, hogy nem is tud kaszálni. Élezgeti a tüzet, aztán pipára gyújt, hosszan utána bámul a felfelé kanyargó füstnek, s jövendöli, hogy jó szénaszárító nap lesz ez a máji szent nap, mert felfelé száll a füst. Örül ennek minden szív, aki Krisztusához hív. Kasza hegyén kopognak már a kalapácsok, egyszerre emelkedik föl 8 ember, nyelére szelerik a kaszát, fénykőtokot félig vízzel töltik, a fénykövet megforgatják benne, s jobbról-balról végigfuttatják a kasza élén, előbb aprózva, aztán egész hosszában végig sémítva. Búcsúzzatok, füvek és virágok, közeledik utolsó órátok. Édesapám teszi az első kaszavágást, ő az indító, a vezér. Nyomában valamennyi közt a legjobb kaszás, a kistermetű, szélesmellű Bakó. Egész rendet vág, mint az édesapám. Már a másik két József kíméli magát, nem fekszik a kaszálásnak egész testtel, csak úgy féloldalt, fartartva, félrenddel dicsérik az Istent. Ellenben hosszú Gál Péter teljes hosszúságában neki húzakodik, egyenesre nyújtózkodik mind a két karja, mintha az a reménység biztatná, hogy magának kaszál, s hát ha egyszer visszabogárodzik hozzá az a három tehén, amely mondjam, ne mondjam, csak a csúfondáros nótában volt meg. Utána jönnek a legények virtuskodva, melyik vág szélesebb rendet, s leghátul Gábor bácsi, ő a sereghajtó. Én meg csak megyek, mendegélek mellettük, gyönyörködöm a kaszák meg-megvillanásában. Ihol már Piliske fölött tündököl az öreg nap, sugarai bújócskát játszanak a 8 kaszán. Közbe-közbe incselkednek velem a kaszások. Hol a kasza, kicsi gazda? Ó, Istenem, dobog a szívem, ha volna egy kicsi kaszám, de nincs. Van azonban kicsi villám, gerebjém, még András nagyapó remekelte Gábor bácsinak. Ő féltő gonddal őrizgette, s most enyém a szent örökség. hiszen csak száradjon el a harmat, odaállok én is rendet teríteni. Madaraknak, legényeknek, leányoknak énekétől hangos az erdő. Hegyről hegyre száll a nóta, közbe-közbe megszólal az erdei telefon. Uhé! Uhé! Visszafelel rá valaki. Uhé! Uhé! Megtörtént a kapcsolás. Következnek a párbeszédek. Itt vagy-e, Huszár Gábor? Ez a Benkő Jakab hangja, állapítják meg a kaszások egyértelemmel. Itt vagyok, Benkő Jakab. Vágj-e a kaszát, testvér! Vágj, mert muszáj, hát a tiéd. Ez is szót fogad, mióta megvertem. A vénfüllentő már tűz fölé akasztotta az üstöt, forra víz benne, s szeme köves pusztája felé mereg. Amikor ott megvillan Vajna Rózsi piros fejkendője, a puliszkalisztet beleönti az üstbe. Mire Rózsi ideér, két karján cepelve két nagy fazék tejet, már ő meg is keverte a puliszkát, ki is hengerítette az asztalkendőre, cérnával egyenlő darabokra szeldesi. Ihor már itt is Rózsi, barna-piros arca csak úgy lángol. Nem csoda, két óra hosszat tart a gyalogút idáig. Beperdül a kalibába, hordja ki a tálakat, tányérokat, a kanalakat. A tányérokat teleönti tejjel, minden tányérba tesz egy-egy darab puliszkát, s akkor kiált csengő hangján a kaszásoknak. Jöjjenek elé! De nem jönnek, még kiki a rendjét végig nem vágta. Aztán jönnek csendesen, diskurálgatva, s egyszerre csak ott ülünk, mind a tálak körül. S bár szavuk sem igen van az alatt, míg esznek, természete már ez magyar embereknek. A legények nem állják meg, hogy Rózsival ne incselkedjenek. Kezdi Boda Samel. No, Rózsi, hány zsoltárt tanoltál tegnap este? Annyit, amennyit, pattog Rózsi. Mi köze hozzá? Szépen kikirilte a mester, folytatja Bálint Izsák. Szépen hát, szebben, mint te, amikor gazduram kiporolta a hátadat. Vág vissza a fickó legénynek. Gyöngé célzás ez arra, amikor édesapám Gábor bácsit is, Sámelt és Izákot is megpálcázta, mert a kimelegedett ökröket megitatták, s mind a három legény úgy elbújdosott, hogy hajnalig vissza se tértek. No de kiürültek a tálak, felszedelőzködnek a kaszások, fenik a kaszát, sorba állnak. Az öreg Bakó nyitja meg most a sort, mert édesapám csak harmad szárdásig szokott kaszálni. Villát vesz elő a vén füllentő is, Vajna Rózsi is, én is előveszem a kicsi villámat, másik oldalára fordítjuk a rendeket, hadd csókolgassa, melengesse a napsugár. Villa hegyén szárad a széna, mondogatja édesapám. Mennél többet forgatják, rázogatják, annál gyorsabban szárad. S amint a nap följebb emelkedik, a száradó széna édes illatával telik meg a levegő. Mely felséges illat! Emberek mesterkedése ehhez fogható illatot nem teremt. Erre csak Isten áldott napja képes. Az ő sugarai csókolgatják ki fűből, az erdők sokféle virágaiból ezt az illatot. Belekeveredik ebbe az eper illata is, mert amint forgatjuk a rendet, kikipirosodik egy-egy lekaszált eper. Hol édesapám, hol Rózsi hajol le, de még a vén füllentő is. Fölvesznek egy-két szem epret, s szólítanak. Ide, kicsi gazda, ide, nesze eper! Magam is találok, felfelsikoltok. Eper, eper! No várjon csak, bátyám uram, mosolyog rám édesapám. Mindjárt elvezetem én magát egy helyre. Annyi ott az eper, mintha veres lepedővel volna beterítve. Visz is, amint elterítettük, ami rendet addig kaszáltak. Hisz az én munkám még csak játék, idejében való szoktatás. Pedagógusok nyelvén játszva oktatás. Csak most tudom meg, minek tett föl édesanyám a szekérre egy füles kast is. Epernek. Karomba akasztja a kast, aztán kézen fog, megyünk, megyünk, mendegélünk, s egyszerre csak egy puszta domboldalra élünk, ahol se fa, se bokor, csak rég kivágott fák törzse rothadoz. egész erejével rátűz a nap, csak úgy forr a levegő fölötte, s hát az a domboldal veres lepedővel van beterítve. Különösen a kivágok fák töve valóságos eperbokrétákkal körülszegve. Egy-egy epertőn érett és félérett eper, köztük egy-két későn nyílt virág. Édesapám is neki hajlik, együtt szedjük az epret, ő lassan, én mohón. Felém-felém pillant, mosolyog. Azon mosolyog nyilván, hogy tőlem alig ha telnék meg a kas. Hely, bátyám uram, enyeleg édesapám, többet a kasba, mint a hasba, így nem telik meg a kas. Amikor én ilyen nagy legény voltam, úgy szedtem én az epret, hogy mindig azt mondogattam, többet a kasba, mint a hasba, s bezzeg, hogy hamar megtelt a kas. Annyira komolyan vettem édesapám enyelgését, többet egy szem epret sem ettem, míg a kas meg nem telt. Később eleljárogattam eprészni a pajtásaimmal, s meg tudtam állni, hogy míg a kas meg nem telt, egy szem nem sok, annyit sem ettem. Csak a teli kosár után került a sor reám. Nagy volt a kas, s dombosan teleszedtük, alig bírtam fel a földről. Megcsodáltam édesapámat, aki oly könnyedén vitte, mintha üres lett volna. Éppen délebédre értünk a szállásra. Rózsi hangja végig csendült az erdőn, fél falu népe hallhatta. Jöjjetek elé! A tálakba kitöltötte a fuszújka levest, szalonna szeletek úszkáltak a tálakban, jó nagy darabok a nagyoknak, egy kicsike a kicsi gazdának. Mert mit is mond a fecske? Kicsinek kicsit, nagynak nagyot, mert ha a kicsi nagyot kíván, mindjárt kitekerintem a nyakát. Igen, igen, ez csicsergi a fecske a fiókáinak. De én még nem láttam fecskét, aki a fiainak a nyakát kitekerintette volna. Hát ti láttatok-e? No, volt nagy öröm a kaszások seregében, amikor a fuszújka után asztalra került az eper. De Rózsi nem engedte, hogy belemarkoljanak a kosárba. Sorra vette a kaszásokat, azok tartották a markukat, abba hullatott egy összetett maréknyit. Bálint Izsák maradt utolsónak. Még félig volt a kas, de neki csak egy fél maréknyit hullatott. Tovább, Rózsi, tovább! Bíztatta Izsák. Nem kikerikelhetsz, nevetett Rózsi. Egy szemet sem kapsz többet. Ne bolondozz, Rózsi! Tudod, mit mond a fecske? Kicsinek kicsit? Lett erre nagy kacagás, zengett belé az erdő. A vénfüllentőnek a könnye is kicsordult. No, Izsák, mondták a kaszások, megkapád a kölcsönt. Jól is laktak, szívük szerint ki is kacagták magukat. Felkászálódtak az asztal mellől, csendesen visszahúzódtak a bükkóriás árnyékába. Ott egy kis szundításra leheveredtek. Édesapám is behúzódott a kalibába. Csak Rózsi maradt ébren, meg én. Hozzádörgölőztem, mondtam neki. Jöjjön, Rózsiné, szedjünk epret. Ugye eljő velem? Megyek, kicsi gazdám, megyek, hogy ne mennék, édes aranylábú csirkém. Hát aztán kinek szedjük az epret? Az édesanyjának, ugye? Intettem a fejemmel. Leakasztott egy fazekat az ágasról, azon száradoztak, szellőztek a kimosott edények, mentünk az epres dombra. Még mindig vörös lepedővel volt borítva, alig látszott meg rajta, hogy itt már egy nagy kosarat teleszettünk. Négy szapora kész szedte most az epret, s bár Rózsi többet a hasba, mint a kasba kiáltással eprészett, gyorsan megtelt a kas. Amikor aztán nyugovóra kezdett hajlani az öreg nap, felkantározta a két teljes fazekat, az egyikbe beállította a kicsit, az eprest, s indult hazafelé. Reggel fel az erdőbe két fazék tejjel, estére haza az üresekkel. Így járta meg naponta kétszer az erdőt Rózsi, hazafelé vidám énekszóval. Nem egyedül. Egész csapat leány járta ezt az utat nap-nap után, míg az utolsó fűszál is bogjába nem került. Az erdő este felejthetetlen kép ez. Eddig csak Rigó Anis meséiből ismertem a rengeteg erdőt, rengeteg erdő közepén a kicsi kunyhót, melyben több százesztendős öregasszony lakik, akinek az orra a térgyit veri, s aki azzal fogadja a szállást kérő királyfit vagy szegény legényt, szerencsét, hogy öreg anyádnak szólítottál, mert különben így meg úgy. Az ő meséiből ismertem a magas hegy tetején kacsalábon forgó aranyvárat, de mindezt látni csak most láttam, az est sötétjében, amikor felgyúltak a tüzek. Gyermekképzeletem látni vélte a tüzek mögött a kicsi kunyhókat, a komoran sötétlő hegyek ormán a kacsalábon forgó palotákat. Nem vélek csalódni, ha most fehér hajjal azt hiszem, hogy ezek a rejtelmes, titokzatos esték jegyeztek el engem egész életre a mesemondás tündérasszonyával. Uhé! Uhé! Szólal meg az erdei telefon, össze-vissza egyszerre 10-20 helyen is. Üzenik a Benkő fiúk Gábor bácsinak, hogy jönnek. Valahol Leshegy oldalán tanyáznak, Bodvaj bányához közel. Messze tőlünk, de az est csendjében ide hallatszik az üzenet. Gyertek! Gyertek! Telefonál vissza Gábor bácsi. Négyen jönnek. Három közülük Benkő Dániel keresztapám uram fia, Jakab a legidősebb, Gábor bácsinál 2-3 évvel fiatalabb. Mostanában váltotta meg az apja a taliánországi katonáskodástól. Széles mellű, tagba szakadt, nagy erejű, nagy virtusú, eleven piros posgás képű legény. Őt követi József, a kamaszdiák, akit én Huszár Anna regényemben Ádámnak kereszteltem el. Ő is izmos fickó legény, kerek, piros arcú, nagy kék szemében, mintha mindig könnycsepp harmatoznék. Az én gyermekszemem ugyan hogy lehette volna észre, hogy ez a százesztendőre termett fiú ifjonti halálra van eljegyezve. Gergely, akarom mondani, Gergő, a harmadik, nálam 2 évvel idősebb, legkedvesebb pajtásom. Az ő házuk az alszegben, a miénk a felszegben, s mégis együtt kettesben játszunk. Hol ő jön hozzánk, hol én ő hozzájuk, s este felé 3-4-szer is hazakísérjük egymást, alig-alig tudunk megválni. Nyargalni sem úgy nyargalunk, mint más gyermek. A kisujjunkat egybe kapcsoljuk, úgy vágtatunk az utcán végig. Csendes, mélázó természet volt Gergő, éppen mint Ádám. A végük is egy. De minek mondjak el mindent előre? Szőkébe hajló volt ez a három Benkő fiú, szinte cigány fekete a negyedik, a haragos kedvű Cornélius fia, János. Ideális, szép, fekete képű ifjú apjának egyetlen fia. Senki sem kételkedett abban, hogy tavaly ősszel Szüreten jártában egy maros széki nagy úr leánya meglátta, s megszerette. Hallották, amint marasztalta, maradjon itt Benkő János. De Benkő János nem maradt ott, volt neki otthon jegyese. A szép Sándor Trézsi, akinél akkoriban csak egy szebb leány volt, Balázs Mária. Mind a kettő Benedek leány volt, de csak az apjuk keresztnevén hívták. Így különböztették meg egymástól a Benedek sarjadékokat. Több Benkő fiú nem volt a faluban. Évszázakra visszamenően megállapították, hogy a Benkő nemzetség 7 férfinál többre sohasem emelkedett. Itt megállott. Az igaz, hogy mind derékszál emberek voltak, s mert csak 7 vagyunk, uram, 7, a Benkő birtok nem is oszlott szét. Édesapám nagyra becsülte a Benkőket, mint jó gazdákat, soha egyel sem akadt össze a tengelye. Szívesen látta, hogy Gábor bácsi Benkő leányt vesz feleségül, de már annak nem örült volna, ha valamelyik leánya Benkő fiúba szeret. Mint férjnek rettenetes rossz híre volt a Benkőknek. Nem mintha kicsapongó természetűek lettek volna. Ők is vigyáztak a tisztaságukra, akár egy leány. De kibírhatatlan zsémbes természet volt valamennyi Benkő. Hirtelen lobbanó, nehezen csendesedő. Nekik csak ugyan olyan asszony kellett, amilyet a nóta kíván. Ha beteg is, keljen fel. Ha hazajöttek a mezőről, az erdőről, akár lóval, akár ökörrel, az asszonynak kün kellett teremnie az udvaron, segítenie az urának, lónak, ökörnek kifogásában. Az ő kezükön az asszony férfivá nevelődött. Ez a nevelődés nem ment simán, s édesapám nem feledte el, hogy réges-régen egy huszár Anna halálba menekült e nevelés elől. El kellett ezt mondanom, hogy megértsék. Miért sírt Rit hiába Éva, s már növendéklány, s Anikó, a még csak tízesztendős, de magas nyúlánk növésű figyfirigy leányka. Minket is vigyen az erdőbe, édesapám. Itthon a helyetek az édesanyátok mellett, mondta ki az ítéletet édesapám. Azért egyszer-egyszer ők is feljöttek reggelenként Rózsikával, ha nem csak tejet, de egyebet is föl kellett hozni az erdőbe. Ilyenkor Éva főzött, Anikó meg én hol epréztünk, hol a száradó szénát forgattuk. Sohasem láttam szebbnek az eget, mint egyszer így, szénaforgatás közben. Bodros bárányfelhőcskék gyülekeztek, aztán egyszerre csak rengeteg nagy báránysereg szállotta meg az ég mezejét. Égető hevet sütött a nap. Felfelnéztünk az égre, gyönyörködtünk az égig báránykában, s Anikó felsóhajtott. Jaj, elekecske, elekecske! De szeretném, ha olyan szép kendőm volna, mint az a felleg ottni. Rávezette a szememet erre a fellegre, csak ugyanolyan volt, mint egy habos sejemkendő. Egyszerre csak hatalmas kiáltás zavart fel a gyermekes álmodozásból. Le a kaszát! Villára! Harsogott édesapám vezényszava, s már abban a pillanatban Bodvay bánya felől megdördült az ég. Még halkan, morogva messziről, de vészjelentőn. Takarj, ember! Takarj! Zúg át az erdőn a vészkiáltás hegyek tetejéről, oldaláról, a völgyekből. Nem csak magukat riogatják, de a közel s távol dolgozókat is, hát ha valamelyik nem vette észre, mind tornyosulnak a felhők Bodvay felett. Könnyen megesik ez. Magas hegyek közé szorult völgyecskék felett csak egy darabka eget lát a munkás ember. Ezen a darabkán még egy felhőfoszlány sincs talán, amikor túl a hegyen már esőtől terhes, fekete felhők gomolyognak. Mind eldobálták a mi kaszásaink a kaszát, villát ragadtak, s riadtan, izgatottan szedték, dobálták össze a szénát, rakták hirtelen bogjácskákba, aminek különben nálunk Merekje a neve. Nem láttam én még eddig ilyen eszeveszett, s mégis rendbefolyó munkát. Azok az emberek, kik minden dolgukat szinte tempósan végzik, semmit el nem hirtelenkedve, mindennek a módját megadva, mintha csak közeledett volna a világ vége, kétségbe esetten igyekeznek menteni a megszáradt szénát, nehogy az eső bepiszkolja. Az eső még nem érkezett ide, de a verejték már csurgott az emberekről. Én is szaladtam ide-oda, lábatlankodtam, de végre is csak félrehúzottam az útjukból. Majd még villára szednek engem is, s beletemetnek valamelyik bogjácskába. Már jöttek, jődögéltek a nagy fekete fellegek, Bodvay mögül. Mind kisebb-kisebb térre szűkült az ég azurkékje, végig-végig nyillalt az égen a villám, utána eget-földet rengető mennydörgés. Nyomban rá száz meg száz fekete paripát fogott hintaja elé a vihar, amerre elnyargalt, meghasadt az ég. Kezdetben csak egy-egy nagy esőcsepp koppan a fejünkre, aztán szörnyű nagy zuhanással szakad le a száz meg száz fekete paripa, fellegszakadás ennek a neve. Patakokban folyt az esőlé, le a lankás kaszálón, söpörte maga előtt a szénát, amit fel nem takarhattak, bepiszkolva tavai falevéllel, mindenféle gizgazzal, törmelékágacskákkal a bogjácskák tövét. Aztán egyszerre csak nyílni, nyilladozni kezdett az égnek kárpitja, oszlottak, foszlottak a fellegek, átvándoroltak Csíkországba. Kisütött Isten áldott napja, mosolyogva nézte magát a gödrös hegyeken összegyűlt tócsák tükrében. Mondta búsan, keserűen édesapám, most már mosolyoghatsz. Csuronvíz verődtek össze az emberek. Csak mi gyermekek maradtunk szárazon, mert idejébe behúzódtunk a kalibába. Most te, kényes olvasóm, ugye azt gondolod, hogy ezek a bőrigázott emberek ruhát váltottak nagy hirtelen? Igen. Vált majd szombat este, aki hazamegy vasárnapolni. Ide ugyan senki sem hoz változó ruhát. Még a madarak is kinevetnék, hát nem az embert. Hiszen raktak volna tüzet. Hol van fa, ha itt nincs, rengeteg erdő kebelében. De csurog a víz minden fáról, elevenről, halottról. A tűzhelyen is tócsa. A vénfüllentő elészedi minden tudományát, sűrű bokrok rejtekeiből kotorásznak elé félvizes, tavai falevelet, hárman is csiholják a tüzet, szikrázott a kova, fogott is tüzet a tapló, de bizony esteledett, alkonyodott, amikor keservesen nyöszörögve, sírva, lobbot vetettek a száradó ágak. Nem, nem, ez este nem volt mesemondás. A vén füllentőben is elázott a füllentés. Mind ahányan voltak, a siralmasan égő tűz körül kuporogtak, azt piszkálták, bíztatták. Ég, tűz, főj, fazék. De bizony se a tűz, sem a fazék nem fogadott szót. Isten áldott napjára maradt végre is a szárítás, ő a legjobb ruhaszárító. Ő az, aki rendbe hozza, amit a vihar rontott, mind a széna, mind szétvert, pocséká tett, estére ott állt megszáradva, domború hasú, nagy bogjákban. Valahol csak szénabogját látok, mindig eszembe jut e nap. Hány ilyen bogján forogtam a karó körül, rátaposva minden villa szénára, mit édesapám erős karja hozzám emelt, elibém tett le. Maga szerette rakni a bogját, s egy kisgyermek éppen elég volt arra, hogy tömörré tapossa a szénát, elébb-elébb lépve, forogva a karó körül. Mikor aztán feladta az utolsó villa szénát, mondta, no, bátyám uram, most csúszson le! És én csúsztam bátran a bogja domború hasán, mert az a két erős kar kitárva várt reám, aztán szépen összekapcsolódott a derekam körül, széles keblére ölelt édesapám, úgy eresztett le a földre. Ezeknek a perceknek melegségét, édességét most is érzi öreg szívem. Édes jó, melegszívű apám! Amint ma mondanák, a vihar nagy szenzáció volt nekem, de édesapám meleg szíve is tartogatott számomra szenzációt, egy almafa képében. Győr Kovács ágától egy hajításnyira terül el a legnagyobb erdei kaszálónk. Kicsi mező a neve. Kicsi mező az erdőben. Fák és bokrok szekték ennek is a határát, de a közepetáján forrás volt, forrás fölött az almafa. Hely, bátyám uram, mosolygott édesapám, nézze csak mennyi alma van azon a fán. Bekár, hogy vad, mondtam én, hiszen majd meglátjuk. A fa alá mentünk, édesapám két kézzel megfogta a derekát, teljes erőből megrázta kétszer, háromszor egymás után, s csak úgy hullott a szép piros alma. Szedje, bátyám uram, szedje! Hiszen szedtem, hogy ne szedtem volna. Jó lesz játéknak. Kóstolja meg, bátyám uram, biztatott édesapám. Hát beleharaptam, és felsikoltottam utána. Édesapám, édesapám, ez éppen olyan, mint otthon a mi édesalmánk. Ó, ne mondd, bizony Isten. No, akkor én is megkóstolom, mondta nagy komolyan. Lám, ez csak ugyanolyan, mint a mi hazai édesalmánk. No, ez csuda, mondtam én. Bizony csuda ez, fiam, mondta most már elérzékenyülten édesapám. Mert ez a fa vadfának indult, de volt egyszer régen egy igen-igen jó ember, s mit gondolt, mit nem magában, otthon az édes almafáról levágott egy ágacskát, felhozta az erdőbe, itt a vad csemetébe beoltotta. Isten megáldotta a munkáját, mert nem csak ő evett a gyümölcséből, ettek a gyermekei is, de még az unokái is. Mit gondolsz, ki oltotta nemesre ezt a fát? András nagyapó! András nagyapó! Ugye ő? Ő, fiam, ő, Isten nyugtassa meg. Ó, te áldott ember, minden nagyapók közt a legmelegebb szívű nagyapó. Te nem elégedtél meg azzal, hogy egész kertet szenteltél otthon a gyümölcsfának. Itt rengeteg erdő közepén is megnemesítél egyet, hogy a naphevében eltikkadt munkás emberek szomjúságukat megenyhíthessék. Amikor ezt a fát oltád, ugye gondoltám rám is, az ismeretlenre, talán az én unokámra is. Íme ez volt a második szenzáció. Nem idegeket korbácsoló, nem is vérbizsergető, egyszerűen szívet melegítő. Most pedig búcsúzzunk az erdőtől. Telnek múlnak a napok, a hetek, közeledik a búzaaratás, aztán nem sokára indul a kisdiák messze, messze, ismeretlen világba. Ha el nem indult volna, de elindult.